A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Szeptember 16-a óta tartanak a több halálos áldozattal járó tüntetések Iránban az öltözködési szabályok megsértése miatt átnevelő központba hurcolt 22 éves nő halála miatt. A Károly Gáspár Református Egyetem egyetemi docense elmondta, a hindzsáb viselése 1979 óta kötelező Iránban, és ezt egy speciális egység ellenőrzi. A nők szabadsági jogait több mint 40 éve sértő szabályrendszeren az iráni lakosság nagyjából 60-70%-a már lazítana, és a tüntetés sorozat részben erre, másrészt az országot sújtó gazdasági nehézségekre vezethető vissza. Sárközi Miklóst Énekes Gábor kérdezte.
Pontosan mik ezek a szigorú szabályok, amik az iráni nőkre vonatkoznak, és mi tette lehetővé azt, hogy egy ilyen tragédia megtörténhessen?
Ez nem csupán iráni kérdés. Tehát az iszlám világ bizonyos részein országa válogatja, de valamilyen szinten ugye szabályozzák a nők öltözködését, amelynek az iszlám vallás, az iszlám jogrendszer az alapja. Az, hogy ez milyen országban mennyire szigorú, illetve az, hogy ezt mennyire tartatják be, az már az adott ország szabja meg. A legszigorúbb Irán és Szaúd-Arábia, ahol mind a kettőben sharia, az iszlám jogrendszer van érvényben, máshol kevert jogrendszerek vannak, vagy a nyugati jogrendszer élvez preferenciát a közösségi élet szabályainak a megalapításánál. De Iránban és Szaúd-Arábiában a nők és férfiak elkülönítése, a nők helyzetének a pontosabb körülírása nagyobb hangsúlyt kap valóban. De Iránban 79. február-márciusa óta vezették azt be, hogy fokozatosan megszüntették a fedetlen fővel való nyilvános megjelenést a nők számára. Emellett ugye munkahelyeken, illetve vallásosabb helyeken, mecsetekben előírják a csadort. Tehát a csador az nem kötelező, ha csak nem ugye állami munkahelyen vagy zarándok helyen tartozik az ember, viszont a hajnak az elfedéshez kötelező minden nőnek, akár muszlimnak, akár nem muszlimnak, akár helyinek, akár külföldinek.
Tehát akkor már egy több mint 40 éve bevezetett intézkedésről beszélhetünk. A társadalom jelenlegi hozzáállása milyen ezekhez a szigorú, még a 70-es években bevezetett szabályokhoz?
Na most ugye Irán ez nem egy 10 milliós kis ország, mint Magyarország, hanem ez egy 43 éve ebben a formában létező Magyarország 17-szer nagyobb és meglehetősen összetett társadalmi rendszerrel rendelkező állam. Nincs egységes társadalom, van a városi, nagyvárosi életmód, amelynek a jegyében meglehetősen lazuló szabályok vannak. 13 milliós Teheránról, vagy a 2 milliós Iszfahánról, 2 milliós Sírázról beszélünk. Ott a főleg a diplomás művelt közösségi oldalakat jól használó fiatalok, 40 év alattiak általában véve elégedetlenek ezzel a viseletbeli korlátozással. Aztán van ugye a vallásosabb Irán, meg vannak az idősebbek, meg vannak a vidéki, törzsi, etnikai, kisebbségi közegben élők, ahol talán nincs akkora szakadás a rendszer és a helyi szokások között. Tehát azt mondhatjuk, hogy ugye itt az dönti el a kérdést, ha az elégedetlenség terén, hogy melyik csoportban mennyi van. Jelen pillanatban az irány lakosságnak kb. 70%-a városlakó. Tehát én úgy becsülöm, hogy mint a lakosságnak mára, ha nem is az abszolút, de relatív többsége, 60-70%-a szabadulna ezektől a szabályoktól, vagy legalábbis erősen lazítana rajta.
Az iráni hölgy, akit egyébként Mahsa Amininek hívtak, halála országszerte zavargások sorát indította el, és már most többféle szolgáltatás is megszűnt Iránban. Miért éppen ennek a 22 éves lánynak a halála robbantotta be ennyire ezt a puskaporos hordót? Ugyanis már azért korábban is történtek hasonló atrocitások, nők ellen elkövetett ilyen bűncselekmények.
Ezt azért nem állítanám ilyen konkrétan. A Mahsa Amini ügy egy csúnya ügy, és több réteg ügy. Az egyik az, hogy ez a bizonyos Gashti Ershad, ez a bizonyos, úgymond a jó vezetésre szolgáló őrjárat, hogy pontosan lefordítsam ezt a terminust, jó életvezetésre szolgáló őrjárat, ez 2005 óta létezik ebben a formájában. Persze nyilván 79 óta a nyilvános kendő nélküli megjelenést persze szankcionálták, de 2005-ben állították föl ezt az egységet, amelyen ilyen rajtaütésszerűen vagy szúrópróbaszerűen jelenik meg, mint metróban, vagy piacokon, bazárokban, plázákban. Férfiak és nők alkotják, és nekik 2005-ben speciális jogosítványokat adtak. Tehát sokkal nagyobb jogosítványokat adtak. Ez kb. Azért is van így, mert 2005-re alakult ki az a fajta városi fiatal társadalom, amely már 79 után született. Tehát úgy érezte a rendszer, hogy túl sok a szekuláris felfogású ember, és ezzel a speciális egységgel próbálták visszaszorítani a laza erkölcsűnek tekintett fiatal nőknek a mozgalmát. Most 2005-től 2013-ig, amíg Mahmoud Ahmadinejad volt Irán elnöke, elég széles körű jogosítványokat kapott ez a Gashtersad, az erkölcsrendészet. Bevették a rendőrségre a nőket. Igazából adott esetben bíróságra állíthatták őket, vagy ilyen átnevelő tanfolyamra kötelezték őket, vagy pénzbüntetésre. Ilyen gyilkosságra, vagy ilyenekre azért nem került sor. Aztán 13-ban jött Hassan Rouhani elnök. Rouhani minden téren mérsékeltebb volt, mint elődje Mahmoud Ahmadinejad, és ő egyik első lépésével ezt a Gashtersadot, az erkölcsi rendészetet mondjuk úgy, hogy visszaszorította, nem szüntethette meg, erre nem volt jogosítványa, de ezeket a becipelem az utcán valakit a ruházata miatt, egy rendőrkocsiba parancsolok, és beviszem a rendőrségre, és ott fogságban tartom, mert ezt megszüntették. Tehát megmaradtak ezek, csak ilyen helyszíni bírságokat szabtak ki, vagy szóbeli figyelmeztetést csináltak, vagy hasonlók. 2021-ben ugye megint elnökváltás volt Iránban, jött Ebrahim Raisi, aki közös mert egy ultrakonzervatív, síta, klerikus papi családból származik, meglehetősen konzervatív felfogással rendelkezik a Iránról és a világról is, és egyik első döntésével visszaállította a erkölcsrendészetnek a 13-ban elvett jogosítványait, vagyis ez az erkölcsrendészet ez megint beviheti a nőket, ha úgy tartja kedve, és megint adott esetben szigorúbb átnevelési tanfolyamra iratthatja be őket, vagy korlátozhatja őket szabadságuk jogaikban. Ennek a kirívó esete történt meg szeptember közepén. Most ugye a dolgokat még az komplikálja, hogy a Mahsa Amini kult etnikai hátterű, ő nem Teheránban lakott, ő csak fölment mondjuk vásárolni, vagy rokont látogatni Teheránba. Most ugye ő Szakkez városából származik. Az iráni kurdságnak egy bizonyos része már 19. század óta voltaképpen időről-időre felrobban olyan gerilla háborút, vagy partizán háborút folytat az iráni állam ellen. Mahsa Amini meggyilkolása, vagy halála az iráni kurdok között különösen éles reakciót váltott ki. Ők nem elsősorban a kendő ügy miatt háborodtak föl, hanem a saját törzsi etnikai identitásbeli sérelmüknek fogták föl, hogy egy közülük valót, egy kurdot öltek meg.
A hatóságok vizsgálatot indítottak ennek a tragédiának az ügyében, így, hogy egyébként egy ilyen erkölcsrendészet működik az országban, aminek elég széles jogai vannak. Ezeknek a vizsgálatoknak mekkora lehet a haszna?
Nézze, nyilván a közvélemény nyomása, a média nyomása, ugye az iráni rendszert arra kényszerítette, hogy lefolytassanak egy vizsgálatot. Erről kihoztak ugye egy előzetes jelentést, amely szerint a Mahsa Amininek voltak ilyen szív problémái, álltak ebből szó sem igaz. Az iráni elnök Raisi telefonon felhívta a családot, tehát volt egy ilyen kondoleálás. Ugyanakkor ezek láthatóan nem csillapították a kedélyeket. Az Aminit elég gyorsan eltemették. Tehát a milyen szántó orvosi vizsgálatokra nem igen lehetett számítani, mert elég gyorsan eltemették. Tehát azonnal levitték Szakkezbe a holttestet, és valószínűleg a nyilvánosság teljes kizárásával gyorsan eltemették. Ez ugye nehezíti azt, hogy itt ön pontosan megállapítsa, hogy mi történt. Akik látták a holttestet, azok azt mondják, tehát én ezt csak olvastam, hogy ilyen fejsérülései voltak, vagy a combján voltak olyan sérülések, amiket normál esetben az ember nem szed össze.
Az ön által említett belpolitikai feszültségek mellett, illetve társadalmi feszültségek mellett egyéb problémákkal is szembesülnie kellett Iránnak, hiszen az elmúlt évben elég komoly aszály és szárazság sújtotta az országot, és ez ugye tovább tüzelte a kedélyeket, hiszen már eleve korábbi évben különböző demonstrációkról lehetett hallani. Mit gondol a jövőre nézve és a jelenlegi tüntetéseket látva, várható ezeknek a demonstrációknak az eszkalálódása?
Én azt gondolom, hogy az Amini ügy az valójában csak egy ilyen feszültséget, egy frusztrációt pattintott ki. Hát, amikor Raisi ugye elnök lett tavaly, akkor nagyon alacsony támogatottsággal választották meg elnöknek. Ennek főleg az az oka, hogy a Raisi rivális jelölteket, akik mondjuk közelebb álltak emel városi fiatalok világnézetéhez, azokat mind diszkvalifikált a rendszer. Hát olyan fajta elnökváltást tartottak, ahol Raisi gyakorlatilag bemasírozhatott a elnöki hivatalba, különösebb verseny nélkül. És ugye ez egy ilyen csendes protest volt. Ez az első érdekesség. A következő nyilván a vízhelyzet, amit mondott az ökológiai probléma, az permanensen fennáll Iránban, de ez talán a városokat nem annyira érinti még olyan mélyen, ez a vidéki parasztságot, Irán peremvidékét, főleg délkelet és középiránt érinti, de persze van ugye erről meg közbeszéd, hogy csökken az édesvízkészletünk. Azt lehet látni, hogy egyre több vidéki, nomád ország perevékéről jelenik meg Irán középső részének a városban. Tehát én arabokat, beludzsokat látok sokkal nagyobb számban, mostanában például Isfahánban, vagy Sírázban, vagy Jazdban. Ez korábban azért nem így volt. Tehát van egy pici elmozdulás az ország belső populációjának a lakhelyében is, ami biztosan kapcsolatban a vízzel. A másik az ukrajnai krízis. A ukrajnai krízis ez kihat Iránra is, és kb. 2-3-szorosra emelkedtek például az élelmiszerárak. Rizs, csirkehús, krumpli, kenyér. Ugye Iránban elég alacsonyak a fizetések. Mondjuk úgy, hogy egy átlag munkás az keres mondjuk 80-100 dollárt. Azért nem lázadtak az emberek föl eddig, mert az állam mesterségesen alacsonyan tartja, befagyasztja az alapvető élelmiszerek árait. Most ezek megugrottak március-április óta, májusban majdnem kint voltam végig Iránban, és a legtöbb panaszt erről hallottam, hogy kétszer-háromszor emelkedtek az élelmiszerárak, növekedtek az üzemanyagárak is. És azt kell mondanom, hogy Iránban személyes vélemény szerint nagyobb befolyása van az emberek elégedetlenségére az, hogyha az államilag dotált alapvető élelmiszer árak hirtelen elszabadulnak. 18 elején például Hassan Rouhani időszakában 53%-kal drágult a tojás, és emiatt jöttek ki tömegtüntetések. Szóval azt gondolom, az Amini ügyben ez is benne van, hogy most az emberek az ukrajnai krízis fényében nem tudják a gyereket iskoláztatni, megcsappan például Magyarországra jövő iráni egyetemisták száma is. Ezt talán kevéssé tudják, de több száz iráni diák iratkozik be magyarországi egyetemekre, főleg orvosra. Ezek most látványosan visszaestek idén. Azért, mert nincs az embereknek pénze. Szóval azt gondolom, hogy a Mahsa Amini ügy az egy ilyen komplex ügy, hogy ki miért megy ki az utcára. Nyilván van a női vonulata, de van egyfajta politikai elégedetlenség bizonyos körökben, és van ugye egy gazdasági elégedetlenség. A kérdésnek a második része, hogy ebből lesz-e súlyosabb ügy, én szerintem nem. Nincsenek vezérek, nincsenek alternatív politikai pártok. Tény, hogy a dolog kezd elhúzódni, de én úgy gondolom, hogy ez néhány hét múlva be fog fejeződni. Voltak éppen a hivatalok, üzletek mind nyitva van, tehát ne úgy képzeljük ezeket a tüntetéseket, hogy mind az egész ország, mindenki az utcán van. Nem. Ezek nyilvánvalóan jelenlévő, főleg este megjelennek, és főleg fiatalok, diplomások bizonyos köztereken, vagy egyetemeknél. De az élet megy tovább. Ezt azért érdemes Iránnal kapcsolatban leszögezni. Nyilván erről nem sokat tudunk, mert az internet és a közösségi oldalak, tehát ilyen Viber, Instagram, ezek mind-mind most le vannak kapcsolva Iránban, vagy nagyobb is le vannak kapcsolva Iránban.
Az elmúlt percekben Sárközi Miklóst, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docensét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Lakatos László.